Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. 42 nemzetközi kitüntetés, köztük a legrangosabb, az év autója elismerés, és eddig 7 millió eladott autó a lehető legjobb ajánlólevél egy kompakt személyautó számára. A Peugeot 308-as tehát már bőven bizonyított ahhoz, hogy a modellciklusa végén, kívül és belül minden porcikájában megújuljon. A vadonatúj modell megkapta a szintén vadonatúj Peugeot logót, ami egyébként a legkisebb változás a kocsi életében. Az új 308-as ugyanis annyira más műszakilag, szerkezetileg, méretben, mint az elődje, hogy igazából rá sem ismerni. Az új padlólemez lehetővé teszi a tisztán elektromos hajtás beépítését, de elsőként kétféle 150 és 180 lóerős konnektoros hibrid változatban lesz megrendelhető, amellett, hogy látványosan takarékos 1,2 literes benzines motorokkal és 1,5 literes dízelekkel is gyártsák. Mocsai Zoltán, a Peugeot kommunikációs és marketing vezetőjét kérdezem a részletekről. Szervusz, Zoli!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
Itt a felvétel előtt egy mondatot megjegyeztem neked, hogy a jó csapaton ne változtass, van egy ilyen mondás. Én sem értem, hogy egy ilyen kiváló autót, mint a 308-as, amely tényleg elhozta a legnagyobb trófeát, miért kell leváltani. Tudom, hogy elavulnak a formák, öregszik az ember és egy autó is, de hát azért fáj az ember szív egy ilyen szép autóért. Aztán persze jön az újabb, ami még szebb.
Igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 308-as modellünk, ami 2014-ben azt gondolom, hogy méltó módon elnyerte az évautója díjat is, egyik olyan tagja a modellpalettának, ami dizájn szempontjából nem annyira látványos, inkább egy elegáns visszafogottságot képvisel, viszont nagyon-nagyon szereti mindenki ezt az autót, aki már ült benne, aki használja. Tehát tényleg egy nagyon élvezetes, szerethető modell, de hát amint mondod, azért eltelt az idő, 2013-ban mutatták be ezt az autót, most 2021-et írunk, és nyilvánvalóan a márkának azért gondolni kell a következő évekre, úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy módosított padlólemezen, tehát azonos, bizonyos szempontból azonos műszaki alapokon, de egy teljesen új autót mutatott be most a Peugeot, ami új méreteket, új technológiát, egy sokkal merészebb, különlegesebb dizájnt, egy új belső berendezést és vadonatúj fedélzeti rendszert hordoz magába. Úgyhogy egy izgalmas újdonság, és azt gondolom, hogy olyan újdonság, ami bizonyos szempontból meghatározza majd a következő években érkező Peugeot modelleknek is a jövőjét, formavilágát, technológiáját. Egyébként most a nemzetközi bemutatója volt, hogy mondjuk azt leleplezése, így szokták ezt hívni. Élőben először majd az őszi időszakban találkozhatunk ezzel az újdonsággal.
Egyébként olvastam a nemzetközi bemutatónak a sajtóanyagát, és igazából azt tűnt föl számomra, hogy nem is igazán a motorikus részeket, a menet dinamikáját, a menet tulajdonságait ecsetelte a gyár központi kommunikációs anyaga, bár azt is azért a végén azért olvasható itt a nagyon kellemes fogyasztás, a nagyon kicsi széndioxid kibocsátás, mi egyéb, de igazából arra fókuszáltak a gyáriak, hogy ez az autó már egy számítógép. Tehát azon kívül, hogy 55 mm-rel nőtt mondjuk a hossza, a tengelytávja és a magassága csökkent 2 centivel, ez nem sokat mond az embereknek, de az, hogy kéztartás érzékelő kormánykerék van benne, hogy ilyen-olyan kokpit és olyan érzékelővel felszerelt high-tech asszisztencia, és olyanok, amiket nem minden autómárkánál olvasni, szóval ezekre van főleg kiélesítve. Tehát ezek szerint a 308-as valóban előrépett technológiailag egy új világba. Jól látom?
Így van, és nem véletlen, hogy ezeket hangsúlyozza a sajtóanyag is, hiszen a vezethetőséggel, a dinamikával, a komforttal és úgy általában a minőséggel az előd modellnél sem volt probléma, sőt azt gondolom, hogy még így a modellciklus végén is abszolút megállja a helyét ebbe a szegmensbe. De mint az előbb is említettem, ez az autó olyan újdonságokat hoz, amik a többi modellnél majd csak a következő generációkba fognak megjelenni. És ezek közül talán, hogy a konkrétumokra rátérjünk, az egyik legfontosabb, az egy vadonatúj infotainment rendszer. Ugye az új 308-as is megkapja a Peugeot jellegzetességeként is szereplő iCockpit vezetőhelyet, tehát egy pici, nagyon sportos kormánykerék, amivel nagyon direkt, nagyon ösztönös az autónak a vezetése. Ebben is megtalálható a magas szalmát, teljesen digitális műszeregység, amelynek segítségével gyakorlatilag közvetlenül a látóterünknek az aljába találjuk a legfontosabb információkat, kicsit ilyen head-up displayként is funkcionál. Itt azzal fűszerezték meg, hogy a magas felszereltségű verzióknál ez nem csak digitális és teljesen személyre szabható, hanem egy 3D-s holografikus megjelenítést kap.
Ez a GT és a GT-pack, igen.
Így van, maga a fedélzeti rendszer, aminek ugye kívülről nagyjából a nagyméretű érintő kijelzőjét látjuk, ez teljesen új grafikai elemeket tartalmaz, sokkal gyorsabb lett, sokkal inkább felhasználóbarát, tehát tényleg úgy tudjuk kezelni, mint egy vadonatúj tabletet, egy ujjal lehet lapozni a különböző funkciók között, és egy nagyon nagy újdonsága, hogy nehéz ezt így rádióba szemléltetni, de körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy nyitott könyvet, ami így vízszintesen tartjuk, akkor a felső lapján található maga a kijelző, az alsó, ami egy érintő kijelző, az alsó részén pedig szintén egy érintő panel, ami egyébként testre szabható, és ide a legfontosabb funkciókat ki tetszés szerint ki tudja magának varázsolni, és egy-egy ilyen widget, vagy egy-egy ilyen ikon segítségével innentől kezdve érintése az a bizonyos funkció jön elő, amelyet ide beprogramozunk. Tehát egy nagyfokú személyre szabhatóság is jellemzi ezt a rendszert. Mindamellett olyan finomságok vannak például benne, hogy akár két telefont is tudunk egyszerre Bluetooth segítségével kapcsolni, tehát az egyikkel telefonálunk, a másikkal mondjuk az utasnak a mobiltelefonjával tudunk zenét hallgatni. Többféle módon tudjuk parametrizálni a magát a fedélzeti rendszert. Tehát, hogyha mondjuk több ember használ egy adott autót, akár azt hiszem 6 vagy 8 féle személyes beállítást is tudunk elmenteni, és akkor ezek a funkciógombok mindig a felhasználó elvárásainak, beállításainak megfelelően jelennek meg. Úgyhogy rengeteg újdonságot tartalmaz ez a rendszer, és ez előre vetíti azt, hogy milyen rendszer fog megjelenni a következő évek Peugeot modelljében.
A légkondicionáló vezérlőegységének eddigi helyére került ugye ez a bizonyos nyitott könyv virtuális egység. Mi lett a légkondicionáló vezérléssel? Ugye itt például nagyon sok modellnél már kifogásként merült föl, hogy nem jó ötlet, hogy az érintéképernyős módon kelljen belenyúlni például a hőfok szabályozásba, mert be kell menni egy alrendszerbe, egy almenübe, mezetés közben ez nagyon balesetveszélyes.
Igen, abszolút így van, tehát bizonyos kritika érte ezeket az érintőképernyős rendszereket, hozzátéve azt, hogy ezeknél már a legutolsó generációban mindenhol megtaláljuk azt a gyors gombot, ahol egy gombnyomásra gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy vakon az érintőképernyőn megjelenik.
Itt is van a 308-asnál egy ilyen rendszer, nem? Tehát itt ki lehet választani szinte egy gombnyomásra.
Két segítség van. Egyrészt, hogy ezekre a személyre szabható gombokra akár a klímavezérlésnek a funkcióit is ki tudjuk tenni. A másik pedig az, hogy fejlesztették az autónak a hangfelismerő programjait, tehát nem kell ilyen utasításszerűen kommunikálni már az autóval, hanem természetes módon azt mondjuk, hogy 21 fokos hőmérsékletet szeretnék, akkor a klímaberendezéshez automatikusan alkalmazkodik. Hasonlóan az ilyen mobiltelefonos asszisztens.
Ez engem nagyon zavar a mobiltelefonon. Mostanában vettem egy új telefon, nem árulom el a márkáját, de beszélgetés közben tegnap is valakivel beszélgettem, és megszólalt a telefon. Megjelent rajta egy embléma, és megkérdezte, hogy mibe segíthet. Valamilyen szót kiejtettem.
Igen, de most nyilván ez nem automatikusan fog aktivizálódni, hanem egy megfelelő gomb megnyomásával, és ugye ezt követően rögzíti az utasításokat, mert elkerülhetőek azok a vicces szituációk, amit azt hiszem a taxifilmekben láttunk, hogy az autó a beszélgetésre figyelve önállósította magát. Viccet félretéve egyébként nagyon nagy hangsúlyt fektettek a klíma hőkomfortra ebbe az autóba. Magasabbra helyezték a légbefúvókat a maximális hőkomfort érdekében, egy teljesen új klímaegységet terveztek az autóhoz. Nyilván ez nem látható, de a mérési paraméterek azt mutatják, hogy sokkal hatékonyabb és sokkal pontosabban tudja tartani a beállított hőmérsékletet, és egyenletes hőkomfortot tud biztosítani az elő, illetve hátulülőknek. Ez egy nagyon fontos szempont, hiszen ez az autó egyébként egy olyan autó, ami egy kompakt kategória, köztes kategória. Még nem is a városi kis autó, de nem is a klasszikus családi autó, és nagyon sokan használják ezt munkavégzéshez, és ezt a szempontot figyelembe véve itt a komfort, a kényelem, a hőkomfort, a könnyű kezelhetőség az abszolút prioritást kapott, hogy ezeket az ügyfeleket megfelelően ki tudjuk szolgálni, és szeretne ez az autó ebből a szempontból egyfajta referencia modellé is válni ebben
a kategóriában. A gyár rendkívül büszke arra, hogy olyan félautomata rendszereket helyezett el ebben az autóban, amely ilyen csoportosításban hát majdnem egyedülálló az autóiparban, például a félautomata sávváltás, sebesség ajánlás, sebességmódosítás a kanyarban. Tehát az autó majdhogy nem önállóan be tud avatkozni, vagy legalábbis felajánlja a bekapcsolódását. Ez elég érdekes, nem?
Igen, abszolút azt lehet mondani, hogy a Peugeot az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt fektet a legfejlettebb vezetéstámogató rendszereknek az alkalmazására. Erre nagyon jellemző az, hogy például egy 208-as legkisebb modellünkben már mindez a vezetéstámogató rendszer elérhető, ami a legmagasabb kategóriájú 508-asban. Tehát ma már az, hogy sávtartórendszer, adaptív tempomat, parkolóautomata, ez már szinte alapvetés. És újabb és újabb funkciókkal bővülnek ezek a rendszerek. Például a 308-as az már automatikusan képes egy sávváltást végrehajtani, tehát megelőzni egy lassabban haladó járműt. Képes arra, nyilvánvalóan, hogy ezt a funkciót aktiváljuk, hogy a sebességkorlátozó tábláknak megfelelően automatikusan lassítsa az autót. Illetve olyan funkciót is beépítettek, hogy kanyarban, kanyarhoz közeledve a kanyarívét felmérve, az autó automatikusan módosítja a sebességét, nyilván a tempomattal beállított sebességnek megfelelően. Úgyhogy számos új funkció van, de sorolhatnám még tovább, például ilyen a nagy hatótávolságú holtérfigyelő, ami egészen 75 méter távolságra ellát, és a holtérbe közeledő autókat érzékeli, a hátramenetű forgalomfigyelő, ami arra figyelmeztet minket, például egy parkolóhelyről kiállva, hogy közeledik valamilyen jármű. Ebben az autóban már valódi 360 fokos kamerarendszer lesz, tehát nem csak elő a hátul, hanem a tükrökbe is találunk beépített kamerát, és számos olyan apró újdonság, ami eddig a Peugeot modellekben nem volt elérhető. Teljes felületén fűthető szélvédő, fűthető kormánykerék, ledes fényszórók már szériában, a magasabb felszereltségnél pedig Matrix ledes fényszóró, ami azt jelenti, hogy a fényszóró világítási képe ugye automatikusan alkalmazkodik az útviszonyokhoz, illetve a szembejövőkhöz, és sorolhatnám még.
Beszéljük akkor az autó külleméről, meg a méretéről, és persze a motorizáltságról. 11 centivel nőtt az autó, az egy igen jelentős, majdnem egy arasszal az előző modellhez képest, ugye 4,36 méter hosszú, és 55 mm-rel nőtt a tengelytáv. Ha jól veszem ki, ugye az 5 centivel nőtt a hátsó lábtér, ez azt jelenti, lefordítva magyarra. És ugye 20 mm-rel, tehát 2 centivel alacsonyabb is az egész autó. Ami nagyon érdekes számomra, hogy az autó nagyobb lett, nyúlánkabb, mert ugye meredekebb is lett a szélvédője, viszont a csomagtér mérete 412 liter, amiből 28 liter még egy szőnyeg alatti területen is helyet foglal, és hogyha az üléstámlák lehajtogatjuk, 1320 literrel növelhető. Ez egy nagyon szép adat.
Így van. Azt lehet mondani, hogy a képeken annyira nem látszik, hogy ez a hossz növekedés, illetve az alacsonyabb karosszéria, az egy sokkal dinamikusabb áramvallas karosszériát eredményez. Majd ez élőben lesz igazán látható és látványos. Nagyon jól hozzájárulnak ehhez a karosszéria különféle apró domborításai, izmai, amelyek szintén egy kicsit nehezen jönnek át a fotókon, de élőben ez egy, nekem már volt szerencsém látni még a prototípust, ez egy igazi sportos, izmos és nagyon-nagyon dinamikus autó, mind a mellett, hogy mondjuk oldalnézetből azért megtartotta körvonalaiban azt a stílus irányzatot, amit az előbb modell.
Viszont...
Tehát nyilvánvalóan átvette a Peugeot legújabb formai jegyeit, a hosszan lenyúló első nappali menetfényeket, a fekete csíkba integrált hátsó ledes lámpákat. Egy érdekesség még, hogy ez az első Peugeot modell, ami megkapja az új Peugeot emblémát, hiszen új Peugeot emblémát vezetett be a márka 210 éves születésnapja alkalmából, és ez itt fog először.
Beszéljünk a motorizáltságról, mert nagyon lényeges, és az időnk elszalad és elfogy. Kétfajta hibridet szerel a gyár ugye elsőként, egy 150 és egy 180 lóerős hibridet. Az első, a gyengébbik változat ugye az 81 kilovattos elektromotorral van társítva, 25 gram per 100 kilométer a széndioxid kibocsátás, és 60 kilométeres a hatótáv, önálló elektromos hatótáv a VLTP protokoll szerint. A nagyobbik motor az 26 gram per 100 kilométeres a széndioxid kibocsátás, és 59 kilométer tud megtenni egy feltöltéssel. Gyakorlatilag két olyan motorral van szó, ami elképesztően izgalmas, és takarékos, és környezetbarátnak tűnik így elsőre.
Igen, tehát tulajdonképpen már induláskor rendelkezésre áll két plug-in hibrid változat, tehát nagyon fontos, hogy ezek tölthető hibrid verziók. Egyébként az autó tervezésekor egy nagyon fontos szempont volt a hatékonyság, a minél jobb légellenállás, alacsony fogyasztás, és ennek köszönhető az, hogy ezek a hibrid verziók mind a kisebb, mind pedig a nagyobb teljesítményű, akár 60 km megtételére is képes a VLTP ciklus szerint. Ezekkel a motorizációkkal kívánja egyébként a Peugeot kicsit elfoglalni a korábbi nagy teljesítményű benzin- és dízel motorizációknak a helyét.
Sikerülni fog.
Abszolút ez a trend a piacon, és nyilvánvalóan a széndioxid kibocsátás csökkentési stratégia is valahol ezt irányozza elő. De mindemellett elérhetőek lesznek mondjuk így a klasszikus motorizációk, az 1-2-es PureTech benzinmotorcsalád 110 és 130 lóerős verzióval, utóbbiből lesz egyébként 8 fokozatú automata is, illetve az 1-5-ös Blue HDI motor 130 lóerős teljesítménye, és hát nem titok, de még nem is teljesen nyilvános információ, hogy érkezik majd egy mild hybrid verzió is, valószínűleg ezekre az 1-2-es motorokra építve. Ez 2022-re várható, illetve felröppent a hír, hogy egy pusztán elektromos vagy 100%-ban elektromos verziót is készítenek majd a 308-asból. Ezt mi is izgatottan várjuk, hiszen még ennek a technikai részleteit nem ismerjük, de gyári nyilatkozók ezt már megerősítették, hogy dolgoznak a teljesen elektromos verzión. Ez azért lesz egyébként érdekes, mert mint említettem, itt a hatékonyság, az alacsony légellenállás az egy kiemelt szempont volt, tehát lehet számítani arra, hogy egy nagyon jó hatótávolságú elektromos autót tudnak az új 308-asból faradni.
Kettő percünk maradt, gyorsan foglaljuk össze, hogy nem mindegy, hogy egy plug-in hibridet hogyan használ az ember, akkor éri meg egy ilyen autóba fektetni, mert valamelyes drágább, mint egy normál hibrid, hogyha ki is használja az ember az akkumulátor kapacitását. Egy 12,4 kWh-s litium-ion akkumulátor van mind a két hibridben, és 3,7 kW-os egyfázisú, illetve opcióként egy 7,4 kW-os egyfázisú töltőberendezés lehet hozzá megvásárolni. Hogyan lehet, mennyi idő alatt lehet föltölteni az aksikat?
Igen, itt ugye többféle töltési lehetőség is van, ahogy említetted, attól függően, hogy milyen fedélzeti töltővel vásárolja valaki az autót. A legrosszabb eset az, amikor otthon egy közönséges 8 amperes terelhetőségű dugalja, ami mindenhol rendelkezésre áll, egy ilyet használunk, akkor is egyébként 7 óra alatt teljesen feltölthető az autó, tehát egy éjszaka elegendő. Alapkiépítésben a 3,7 kW-os töltővel 3 óra 50 perc, de hogyha valaki megvásárolja 7,4 kW-os kábelt, és van egy ehhez kapcsolódó nagyobb teljesítményű wallboxa, akkor akár 1 óra 55 perc alatt teljesen feltölthető az autó akkumulátora. És ahogy említetted, nem biztos, hogy mindenkinek való egy ilyen plug-in hibrid rendszer. Én azt szoktam mondani, hogy annak való egy ilyen rendszer, aki a munkahelyén vagy otthon tudja az autót tölteni, és gyakorlatilag a hétköznapokat 90%-ban elektromos hajtással le tudja, és amikor hétvégén vagy akár munkaügyekbe hosszabb útra indul, akkor tudja használni a beépített belső égésű motort, illetve hibridként az egész rendszert. Nyilván ilyenkor tudja élvezni az egész rendszernek az összteljesítményét, ami akár 225 lóerő lehet, és az ezzel járó abszolút dinamikus menet teljesítményeket. Úgyhogy ez egy igen sok oldalú autó.
Mikorra várható, nyilvánvaló... hogy megjelenik Magyarországon, Zoli? Fél percünk van hátra, kérlek, röviden.
Így van. A megjelenése az október végén várható, tehát ekkor tervezzük a hivatalos bemutatóját.
Megrendelni már lehet?
Megrendelni még jelen pillanatban nem lehet. Most az első előszériás autók készülnek, előrendelések fel, vételére várhatóan szeptembertől lesz lehetőség.
Nagyon köszönjük, hogy ezeket elmondtad. Önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönjük a hallgatók figyelmét. Jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.